Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Szentkúti Kalausz című műsorunkat hallják. Beszélgető társam Harsány István, a Ferences rendtartomány főépítésze, aki már több évtizede segíti, szolgálja a ferenceseket, és emlékszik azokra az időkre, amikor a ferencesek visszatértek a rendszerváltozáskor a különböző korábbi szolgálati helyeikre, rendházaikba, így Szentkútnak is az újkori ős történetéről szeretném, hogyha megosztaná emlékeit. Kedves István, mikor jártál először Szentkúton, illetve milyen volt Szentkút, amikor visszatérhettek a ferencesek 89-90 táján?
Igen, hát 1950. július 31-én kerültek el onnan a ferencesek, akkor vitték el őket onnan, és 1989-ben kapták vissza, és működtek. Közben is működött a kegyhely, csak meglehetősen szordinó, mert a államhatalom mindent megtett annak érdekében, hogy éppen ne legyen busz, meg ne annyi zarándok kerüljön oda, mint amennyien szeretnének menni, mert egy nagyon ősi és egy nagyon régi mondákkal színezett zarándok hely.
Igen, hát Szent Lászlótól eredeztetik a kegyhely legendáját, első csodáját, amire te is rátaláltál arra a helyre.
Ez a Mátra-ebbé Szentkút érdekes módon nem Mátra, hanem a Cserhát Szentkút patak völgyében fekszik, és nagyon sok forrás van, amik közül néhány jelentős elnevezéssel szerepel. No, ezek a források, ahogy csobognak és jönnek le, ezek bizony abban a vulkáni tufában, ami a hegynek az kőzete, abban ilyen patkónyomszerű formát lehet találni még ma is, aki ügyesen ott jár ezekben a völgyületekben. És ehhez fűződő legenda az, ami már az 1200-as évekre szól vissza, ugye, hogy hát Szent László a kunokat ott kergette, és hát állítólag, amikor ugye egy viszonylag kis létszámú csapattal vágtatott előre, akkor megtámadták őket a kúnok, és akkor hát átugrott Szent László lovával egy ilyen nagy völgyületet, ami a Szent László ugratása néven maradt meg. Ez összemosódott aztán a Szűz Mária megjelenésének is a eseményével, amikor egy pásztor fiúnak jelent meg egy tölgyfán, tölgyfa lombozatában a Szűz Mária, és ennek a gdús lombozatú tölgynek az aljában is csorgott egy patak, és ahogy a kis legenda tartalmazza, leírja, hogy a patkónak a szög nyomából bugyogott elő forrás. Egész tiszta víz, és ugye ehhez különféle mondák is tartoznak, ugye, hogy megmosakodott benne, és az a szembajától meggyógyította, a másik ivott belőle, és különféle hát betegségektől szabadultak meg. Biztos, hogy a gyógyulásnak van tényleges alapja, és az a hitvilág, ami ráépül, az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy a Mária tiszteletnek egy olyan sajátossága, amely a világ számos kegyhelyén is megjelenik, és ezek a Mária kegyhelyek közül vannak olyanok, amelyeket az egyház hivatalos Mária jelenésként elfogadja és elismeri, és van egy jó néhány olyan hely, többek között Mátra-ebbé Szentkút is, ahol azt mondják, hogy olyan mérvű Mária tisztelet kapcsolódik oda, hogy azt is el kell fogadni, hogy azok, akiknek valamilyen máriás emléke kötődik ahhoz a búcsújáróhelyhez, az olyan mértékben segíti elő a Mária tiszteletet, amit el kell fogadni, függetlenül attól, hogy a megjelenés az valósan megtörtént, vagy csak egy mondabeli, vagy valakinek a olyan látomása, amit úgy érzi, hogy egy Mária megjelenés.
Ezért Szentkút a neve, mert egy nagyon tiszteletreméltó történet tapad ahhoz a forráshoz, amely köré épült a kegyhely.
Igen. 9. Bonifác pápa 1400-ban már búcsút engedélyezett és elismert bizonyos csodás gyógyulásokat is. A történelem tovább viszi akár 11. Kelemen pápa 1700-ban, vagy 6. Pius pápa 1782-ben is elfogadta olyannyira, hogy már búcsút engedélyezett bizonyos napokra, majd amit 14. Pius pápa 1926-ban az év minden napjára teljes búcsút engedélyezett Mátrebé Szentkuti kegyhely látogatásakor, természetesen a búcsú elnyeréséhez szükséges feltételek fönnállása esetén. 1331-ben már említenek ott kőkápolnát, sőt korábbról már fakápolnát is, amit kötnek a mátravelebéi gótikus templomban szolgáló atyáknak a búcsús látogatásai, amikor kimentek az erdőbe, és itt ezen a forrásvidéken hát tartottak ilyen búcsújárást. Nagyon érdekes, hogy a történelem során kik szolgáltak Mátrebé Szentkúton. 1331-ből van már írásos említés arról, hogy egy verebélyi Demeter lelkész szolgált már ott papként, majd nem sokkal később, 1370-től egészen 1660-ig pálos szerzetesek voltak, akik ellátták ott a szolgálatot. A török idők alatt is működött a kegyhely, olyannyira, hogy tulajdonképpen a 60-i török basa adott engedélyt arra, hogy oda ellátogathassanak. Majd később Kisterenye plébánosa látta el a szolgálatot, és azt követően ciszterszerzetesek az 1700-as évek közepén voltak, akik szolgáltak. Remeték is éltek ezen a vidéken. A templom fölötti oldalban, ha valaki fölsétál, ilyen puha mészkőben bevájt üregek vannak, ahol legutoljára 1767-ben halt meg az a Dobát Józsefát, akinek a sírja az a Szentkuti kegytemplom előcsarnokának az oldalfalánál olvasható és látható.
Ferencesek mikor érkeztek oda?
A ferencesek azok tulajdonképpen 1772 és 1950 között voltak, aztán ugye megszakadt 1950-ben a szolgálatuk. 1772-ben azonban csak letelepedtek, de még nem kaptak ott jóváhagyott működési engedélyt. Végleges működési engedélyt ferencesek 1857. október 25-én Szitovszky János bíboros által kaptak, de ahogy mondtam már 1772 óta ott szolgáltak, egészen 1950. július 31-éig. Lényegében a ferencesek a második József uralkodása idején kerültek oda, csak második József az erősen tiltotta a búcsújárást, például tiltotta a gyertyagyújtást. Jó, hát ennek volt valami oka, mert azért jó néhány templomra égett az ott hagyott gyertyák miatt, tehát nem csak a közismert hittel szembeni megnyilatkozása volt ez, azon túl, mert nem engedett csak egynapos búcsújárásokat. Ezért a búcsújárók, akik ugye hosszabb távot tettek meg, azok ezt nem tudták, ezt az egy napot teljesíteni, és akkor az erdőben szálltak meg, és ott bújtak meg, hogy hát az egy napot azt ne lépjék túl a búcsújáró helyen. Hát ez volt a második József alatti időszak. 1950. július 31-én éjszaka, ugye a közismert módon az ávósok körbevették az épületet, és elvitték, egyetlen egy ferences testvért hagytak ott, aki hát harangozhatott, meg hát őrizte tulajdonképpen az épületet. Na most, ahogy elkerültek onnan a ferences szerzetesek, akkor bányász szálláshelyként vették igénybe először.
Munkásszállás bányászoknak.
Munkásszállás bányászlakások voltak, de viszonylag rövid ideig volt, aztán utána rövid ideig bányászok családjai lakhattak ott, majd egy bizonyos szünet után a Nógrád megyei tanácsnak egy szociális otthona került oda. Én amikor először jártam Mátrebé Szentkuton, és hát kezdtem megnézni, hogy milyen állapotban van ez a bizonyos úgynevezett új kolostor, amit 1932-ben építettek, mert a templomnak a déli oldalán ott egy kisebb rendházépület volt, ahol a földszintje az boltzatos volt, és ott ilyen plébániai közösségi helyiségek voltak. Az emelete az egy síkmenyezetes, alacsonyabb szobákkal, és ebből lehetett átmenni abba az 1932-be épített lényegében zarándokházba, ahová a szociális otthon betegeit helyezték el. Meglepő volt számomra, hogy mennyire ragaszkodtak az idős emberek a Szűz Mária közelségehez és a Mátraverbé Szentkuti jelenléthez, amikor ugye híre ment már, hogy ez visszaadásra kerül a ferencesek részére. Hát én akkor már fölmértem ezt az épületet, hogy mégis milyen állapotban van, mire lehet majd használni. Hát ezek a kis idős emberek, főleg az asszonyok, hát ott könnyezve mondták el, hogy ugye hát nem kerülnek a Máriácskától olyan messze. Mert azért az, hogy a szociális otthon nem különösképpen támogatta arra, hogy az idősek átjárjanak a templomba, de nagyon szorgalmasan és nagyon szépen jártak át, különösen az asszonyok. Érdekes volt találkozni néhány férfi emberrel is, közöttük ugye nem csak a hívők, hanem a, hát akkor úgy mondták, hogy a kommunisták ugye is megöregszenek, hát azok meg meglehetősen a maguk eltorzított látásmódján, hát nem a legszebben nyilatkoztak a kegyhelyről, de hát jó Isten megbocsátja nekik, őket így szocializálták.
Gyakorlatilag 1950 és 89 között a templom, gondolom a szabadtéri misézőhely a Lurdi barlanggal, illetve egy vagy két világi pap számára az ott lakás lehetőséget, tehát ilyen plébánia funkciót betöltő épület rész lehetett az egyházé, maradhatott az egyházé, az Esztergomi Egyházmegyéhez tartozott akkor. A többit vissza kellett kapni, szerezni, és hát te mérted föl, és a tulajdonjogi viszonyok is igen rendezetlenek voltak 89-90-ben itt különösen.
Igen, hát meglehetősen rendezetlen volt, mert ugye más volt, amit államosítottak hivatalos papíron, és más az, amit tulajdonképpen az állam ténylegesen használt. Volt olyan rész is, amiről hát a szociális otthon egy-két helyiségről lemondott, amire azt mondták, hogy na ezt is használhatják a papok, tehát a ott szolgálatot teljesítő atyák, de a Bucsustér az mindig is a Lurdi barlanggal használatban volt, és ott azért nagy létszámú bucsus tömeg tudott hitéleti szolgáltatást kapni. Ez a Lurdi barlang 1932-ben épült, ugye, hát a Szűz Mária, hogy megjelenik Szubiróznak, és hát ott féltérden áll, ez hosszú ideig volt látható. Ma ez a Lurdi barlangnak ez a jelenetcsoportja, ez átkerült a korábbi Lurdi barlanggal szembe a támfalban alakítottak ki, és oda helyezték át, mert a Marko Rupnik mozaikja került be tulajdonképpen ebbe a barlang felületére. Egy kicsit nehéz volt nekem is tudomásul venni, hogy az az 1932-ben épült oltár, amit én első között elhelyeztem a Lurdi barlang előtt egy kiemelt pódiumra, hogy a hívek közelsége jobban meglegyen. Én még az oltárt a eredeti 1932-ben készült kőelemek, ezek megszentelt kövek, ezekből raktam össze. Hát a modernizálásnál és a nagy átépítésnél ez áldozatul esett. Most egy kockaoltár van ott, mert ma finoman szólva az a divatos oltár, mint ahogy a liturgikus átrendezéseknél is a templomokban, főleg a II. Vatikáni zsidat után, ugye, és pontosan ezt követve én is azért létesítettem és hoztam ki a barlangból, ahol egy úgynevezett versus deum, tehát Isten felé fordulás, tehát amikor a pap háttal
áll. Híveknek háttal mutatja be a liturgiát.
Ugye, ez volt a korábbi 1932-es oltárnak az elrendezése. Most, amikor kicsit lejjebb és közelebb helyeztük a hívekhez, ugyanezt a kőoltárt, de már körbejárható van, így gyakorlatilag a versus populum, tehát a nép felé fordulva tudta bemutatni a bucsus Isten tiszteletet az, aki ott szolgált.
Vagyis, hogy a hallgatók jól értsék, tehát mikor a ferencesek 89-ben visszatérhettek, akkor végeztetek felújításokat, amelyek 2,5 évtizedig szolgálták a híveket, és most az utóbbi 5-6 évben történt egy új rekonstrukció, amikor is a Lurdi jelenet átkerült a szabadtér másik oldalára, és lévén nemzeti kegyhely lett a hely, hát a magyar vonatkozású mozaik lett az oltárképe az új szabadtéri szentélynek.
Igen, hát ez a modernizálás, ami ott tulajdonképpen megtörtént, hát az a sárosköves út, az most aszfaltút meg kiskockakővel lerakott maga a Bucsústér, tehát egy sokkal kulturáltabb körülmények között tudnak ott a bucsusok megfordulni. Egyet nem szabad elfejteni, hogy a korábbi bucsújárás az általában lovas szekérrel történt, ugye külön volt még egy fészer is, ahova a lovakat be lehetett kötni. Ugye ma már általában személykocsival, autóbusszal jönnek. Ha egy-egy plébánia közösség csoportosan jön, akkor bérelnek 1-2-3 buszt, és ott megállnak a parkolóban, és fölgyalogolnak a zarándok helyhez. Tehát a zarándok életnek és a zarándoklásnak egy egészen más formája jelent meg.
Reneszánsza van a gyalogos zarándoklatnak, meg motorbiciklis zarándoklat is van, tehát mindenféle módjai a megközelítésnek, de mindenképp fölgyorsult ahhoz képest, hogy régebben csak lovaskocsival lehetett megközelíteni, vagy a gyalog.
Igen, hát most van, aki lovas zarándokként jön, az is egy külön élmény, és hát maga a motoros zarándoklat is, de a zarándoklatnak tulajdonképpen az egyik legfontosabb eleme az, hogy ott a kegyhelyen tudják átélni azt a lelki élményt, amit tulajdonképpen egy ilyen zarándokhelynek nyújtani kell. Ami fontos, hogy én meglátásom szerint azonban nagyon szükséges az is, hogy az a zarándok kicsit be tudjon menni az erdőbe is, az erdő csendjébe is tudjon egy kicsit úgy visszaidézni, hogy nézzem már fel egy töldre, hogy hát igen, itt valamikor legalábbis a legenda szerint ugye megjelent a tölgyfán a Szűz Mária, és alatta folyt a patak, ma is ott van a patak, ma is meg lehet, hogy mondjam, a vizét kézzel is érinteni, és nagyon szép forrásfoglalások is vannak, ami mutatja azt a korábbi élményt, ami alapján születtek a legendák.
Amikor te fölfedező útra mentél, hogy mi is vár itt a ferencesekre, akik oda visszatérnek majd, teljesen le volt használva ez az öreg otthon, amiből aztán az öregek kimentek, és hát zarándokszállás lett, illetve a kolostor részt is lakhatóvá kellett tenni.
Igen, hát egyik kedves emlékem, amikor a Borosgyevi Imre atya került oda, amikor visszakerült a ferences rendhez.
Igen, mert ferences volt, aztán világi papként nem fért be a keretbe, szolgált évtizedekig Baranyában, és aztán visszatért a rendbe.
Így van, igen. Hát amikor ő ide került lelkésznek, akkor panaszkodott nekem, azt mondja, hát István, ha fölnyúlok a kezemmel, elérem a plafont, a mennyezetet. Mondtam neki, hát atya, pillanatnyilag úgy áll a ferences rendtartomány anyagilag, hogy sokkal egyszerűbb akkor megoldani, egy másik, alacsonyabb ferences kerül ide szolgálatra. Ezen egy jót nevettünk, aztán bele is nyugodott abba, hogy hát mondtam, ki lehet nyitni az ablakot, mert levegő elfogy, mert kicsi a légtere a szobának, mondtam, ki lehet nyitni az ablakot, olyan jó hegyi levegő jön be oda, hogy fantasztikus. No, ez az egyik. A másik, hogy ugye minden állami ilyen szocialista használat az arról volt híres, hogy pénzt nem nagyon költöttek az épületre. Csak annyit, hogy éppen, hogy ne szakadjon rájuk a tető, meg ne csorogjon be az eső, de egyébként alig tettek ott bármilyenféle felújítást is. Jó, kétségtelen tény az, hogy volt egy széntüzelésű központi kazánház lenne a pincébe, és központi fűtés, de ezt még nem a szocialisták, ezt még a 30-as években.
Hát ezt még a ferencesek csinálták, csak
ferencesek építették.
Használatban maradt.
Használatban maradt, és ugye mivel ott a korábban volt közeli szénbánya, tehát még a szenet sem nem kellett messziről hozni, hát ezzel tulajdonképpen fűtöttek, és azok a jó békebeli öntött vas radiátorok voltak, amiket még annak idején a ferencesek építettek be. Hát ugye a legszomorúbb az a mosdóknak és a fürdőknek az állapota volt, mert hát az minden volt, csak nem higiénikus, és nem nevezhető semmiképpen korszerűnek, de hát oda is kijárt az akkori Kölyál vagy ANTS, és tett észrevétel, de hát mindig mondták, hogy ennyi pénz van, ennyit tudunk tenni. Viszont a ellátásukat azt egy saját házi konyhával látták el, abba a konyhába, amit tulajdonképpen a zarándokok is, hát ilyen zarándok konyhának használtak, és ott én, ahogy láttam, egy viszonylagos jó ellátásban részesültek. Úgyhogy nem véletlenül sírták azt a vállamra, hogy hát jaj, ugye ők innen nem szeretnének elmenni.
Nem csak a szűzanyához ragaszkodtak, hanem viszonylag komfortosan élhettek ott.
Nem beszélve arról, hogy azért jó időben ott volt a parkerdő, azért ott nagyon jókat lehetett sétálni, és őzekbe jártak mindent, szóval az egy nagyon humánus környezet volt.
És akkor hogy oszlott meg a figyelmed, vagy 8-10 helyen elkezdődött valamilyen ütemben a felújítása a ferences helyeknek, amelyeket visszakaptak a ferencesek, ahova kirajzottak a ferencesek 89-90-ben, és hát az egyik volt a Szentkút. Az oda kinevezett házfőnök ferences szerzetesnek volt a dolga, hogy lakhatóvá tegye úgy, ahogy lehet, de hát kérték a tanácsaidat olykor, meg a szakértelmedet. Nem lehetett könnyű.
Igen, hát sajnos a templomot olyan állapotba vettük át, amit jó szándékkal, de nagyon kevés szakértelemmel próbálták helyrehozni. Tudjuk, a falak meglehetősen vizesednek, ugye ez egy völgyületben van a templom, és ezt kellett nekünk ott rendbe tenni. Lényegében, amit ma lehet látni, ott szép barokk sárgára festett templomot, gyönyörű íves órapárkányokkal fehérre festve, az a festés és az a vakolás, amit mi a visszatéréskor ott elkészítettünk. Sajnos le kellett verni a vakolatot, mert cement vakolatot tettek föl, és az minden csak a víznek a útja, tehát ott befelé is vizesedett a templom felé, úgyhogy nekünk azt teljesen rendbe kellett tenni. Ez volt az egyik probléma. A másik probléma volt, amit a templomnak a középtere az egy ellipszis alakú kupolatér, és ennek a téglakupolának a oldalnyomása az nyomta szét a falakat. Úgyhogy mi ezt úgy oldottuk meg, hogy az az ágyszerkezet, amit ugye lerögzítettünk a falakhoz, azt körbe vettük egy feszített acél kötéllel, és azt úgy feszítettük vissza, hogy a repedéseket és a kidöréseket nem tudtuk visszahúzatni, de hogy ne menjünk ki tovább. Tehát igen, ne dőljön össze, vagy ne szakadjon be tulajdonképpen ez a téglaboltozat. Ezt a Isten nyugosztalja Bárci István tanárúrral, aki az Irmikős Főiskolának volt akkor statikus professzora, az ő segítségével tudtuk megoldani. Úgyhogy a templomot stabilizáltuk, rendbe raktuk olyannyira, hogy akkor, amikor már nagy szentkuti átépítés volt, akkor csak bizonyos festésjavításokat végeztek a templom külsőn. Még a belsőben ott inkább a freskók restaurálása folyt, amire nekünk akkor nem volt pénzünk, de itt is felületi tisztításokat kellett elvégezni, mert viszonylag jó állapotban megmaradt, és nem sérült ettől a repedésektől olyan mértékben, hát bizonyos repedéseket el kellett restaurálni, de lényegében meg tudtuk menteni a templomot.
Köszönöm szépen, és hát köszönöm azt a szolgálatot, amelyet végeztél abban az időben is, és mind a mai napig a ferencesek szolgálata érdekében. Harsányi István volt a beszélgető társam, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány főépítésze. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.